kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
Kedves hallgatóink! Sostársak gyógyító szeretet a gyászban címmel két hetente jelentkezünk. Csütörtökön este 21 és 22 óra között. A sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorainkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trer Mária gyásztanácsadó. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten áldotta, szép jó estét kívánva, szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Ma 95-ször jelentkezünk a Sorstársak gyógyító szeretet a gyászban című műsorunkat. Beszélgetésünknek ma az 1962-ben kivégezték az Édesapámat címet adtuk. Vendégünk ma este Debreceni Zsuzsa, 67 éves, akinek 17 évesen nem mindennapi gyászt kellett megélnie. Mai műsorunkat felvételről hallhatják. A Sorstársak műsorában a hosszabb, rövid ideig tartó gyászoló testvérekhez szólunk. Közeli hozzátartozóink természetes halálom, fájdalommal kísért veszteségreakciót indít el bennünk. Mindenkinek a saját vesztesége a legnagyobb, de itt a műsorunkban is beszéltünk már olyan emberekkel, akik a szokásosnál nagyobb terhet kaptak a szívükbe. Gondoljuk a gyermekét gyászoló szülőkre, balesetben váratlanul meghalt házastársra, vagy az öngyilkosok hozzátartozóira. Ma este Zsuzsával beszélgetünk, akinek édesapja erőszakos halállal halt meg.
A gyilkossággal kapcsolatos gyászt tartják a szakemberek a legfájdalmasabbnak, legnehezebben csendesedőnek. Gyilkosság kapcsán a gyász megrendíti az addig biztonságban levő hitet. Van egyáltalán lelki segítség. A kiengesztelődés hosszú és nehéz folyamat. Emberileg jó az, ha kártérítést fizet a gyilkos. Talán valamit kárpótol is, de ettől a szívsebe nem heged be.
A leghatékonyabb segítség keresztény hitünkben rejlik. Krisztus imádkozott gyilkosaiért. Második János Pál pápa meglátogatta a börtönben merénylőjét. Vajon a mai beszélgető testvérünknek a hit erőt adott-e a megküzdésben, a megbocsátásban? Elég volt ehhez 50 esztendő? Tábori püspökség honlapján olvastam, az országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját. 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, a megszálló szovjet katonai bíróságuk jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol 8 évet töltött fogságban. Ez a jeles nap adja a mai beszélgetésünk aktualitását. Sok ezer ember meghalt a háborúban, a fogolytáborokban, 56-ban. Sokan élnek ma is közöttünk olyan testvérek, akik gyerekként elvesztették szüleiket, akiknek összetörték álmaikat, életüket, akiket nem kívánatosnak nyilvánítottak. Sokan élnek még ma is, hallgatnak közöttük az áldozatok hozzátartozói.
Találkoztunk egy asszonnyal, egy nagymamakorú hölgyel, aki semmiben sem különbözött sorstársaitól. Mosolyogva beszélt gyermekeiről, a mindennapi életéről. Egy meghitt találkozáskor elmondta megrendítő emlékeit fiatal korából. Aznap éjjel nem tudtam aludni. Azzal katolt az agyamban, hogy lehet ezt egyáltalán túlélni.
Szeretettel és tisztelettel köszöntünk a Mária Rádió budapesti stúdiójában. Kérlek, beszélj gyermekkorodról, családodról.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én egy csodálatos keresztény családban születtem, ahol a szüleim nagyon szerették egymást. Igaz, katolikus életet éltek. Nem küldtek a templomba, hanem együtt jártunk a misére. Édesanyám énekelt a Cisztert templomnak a kórusában. Én csak szépet és jót láttam. Ők mindenkin segítettek. Ezt szívtam magamba egész életemben, hogy másokon segíteni kell. Ketten voltunk testvérek, volt egy bátyám, de ő 56-ban diszidált, ő akkor 18 éves volt, én 11. Nagyon szerettük egymást, és így nagyon nagy csapás volt nekem, hogy ő kiszakadt a családból. Az életünk ment tovább, nagyikámmal együtt éltünk négyesben, édesapám, édesanyám és én. Nagyon szerettem a zenét, és zenei pályára készültem, és úgy gondoltam, hogy karmester leszek. A 7. szimfónia 2. tételét gondoltam, hogy el fogom játszani a diplomakoncertemen. De az élet másképp alakult, ugyanis
1956-ban ennek a családi idillnek vége lett.
61. novemberében édesapámat letartóztatták, és 3 nappal karácsony előtt édesanyámat is elvitték a katonai főügyészségre. Természetesen akkor még nem tudtam, hogy mi történt, vagy miért történtek ezek a dolgok, és ott maradtunk kettesben a nagyikámmal. Én 3. gimnazista voltam, a nagyikámnak egy fillér nyugdíja se volt. Ott álltunk ketten. Az a pénz állt rendelkezésünkre, amit a barátok adtak, mert ugye a szüleim egész életükben mindig mindenkin segítettek, és mi ezt visszakaptuk. Névtelen borítékokba raktak be 200-300 forintokat, ami 61-62-ben egy fél fizetésnek felelt meg. Nem tudtuk, kitől kapjuk. 62. május 31-én hirdettek ítéletet, ahol édesapámat kötél általi halálra ítélték. Édesanyám 6 évet kapott, nagybátyám is benne volt ebben a dologban, ő 15 évet kapott, édesapám öccse. 2 férfit a gyűjtőfogházba vitték, édesanyámat Kalocsára vitték le. Abba hagytam a gimnáziumot, és el kellett mennem dolgozni, mert családfenntartó lettem. Bekerültem a BHG-ba betanított munkásnak. Nyáron valamikor kaptam egy levelet a tanácstól, behívtak a hagyatéki osztályra. Hát igazából én olyan nagyon nem is tudom, hogy miért kell ott megjelennem. A házunkban a házmesterék nagyon rendes emberek voltak. Ő rögtön tudta, hogy miről van szó, és azt mondta, hogy elkísér engem a tanácsba. Hát így tudtam meg, nem is tudom mennyi idő után, hogy édesapámat 1962. július 24-én kötél általi halálra ítélték, és végre is hajtották az ítéletet. Hát ezért kellett hagyatéki tárgyalásra mennem, ahol azt is megtudtam, hogy az ő részéről teljes vagyonelkobzást adtak, édesanyám részéről fél vagyonelkobzásra ítélték. És még annyit mondtak ott nekem, mivel akkor 17 éves voltam, hogy kiskorú vagyok, tehát gyámra lesz szükségem, de én választhatom, mert 16 elmúltam. És akkor az Imre bácsi azt mondta, hogy ő nem szeretné ezt elvállalni, de náluk mindig, ha kell, van egy tál étel, ahol 5 gyerek van ott egy 6. is. Így jöttem haza, vagy hát nem is haza, mert munkaidő alatt volt ez, és vissza kellett mennem a munkámba. Emlékszem, hogy az öltözőbe megmosakodtam, letettem az órámat, ott felejtettem, persze mire visszamentem, elvitte valaki, és úgy csodálkoztak, hogy miért vagyok ilyen, hát nem is tudom, milyen voltam. Így tudtam meg.
Hallgassák meg az édesapa búcsú levelét.
Édes kislányom, mellékelek egy levelet édes nagyanyunak, édesanyának és Lacinak. Juttasd majd el az érdekelteknek, amikor majd el tudod juttatni. Jó, hogy ma nem találkoztunk, mert az téged nagyon megrázott volna. Hálát adok az Istennek, hogy így történt. Ugyanis holnap reggel meghalok. Kislányom, utolsó búcsúzásként írom ezt a levelet. Az életben többé már nem találkozunk. Légy jó, kislány, és iparkodjál megvigasztalni édesanyát és édes nagyanyút. Légy az ő támaszuk és napsugaruk. Engem ne siras meg, utánam ne búsuljál, mert az nekem nagyon fájna. Síromat se keresed, csak néha-néha, ha rám gondolsz, tégy egy szál virágot a temetőben a közös vagy távol lévő sírokat jelképező kereszt elé. Bármennyire is fáj, hogy meg kell válnom tőletek, nyugodt vagyok, és teljes nyugalommal várom a halált. Légy te is nyugodt, légy erős, és a csapásokat nyugodtan fogadd. Terveidről ne tegyél le, szorgalmasan tanulj zongorázni, meglátod, meg fog segíteni a jó Isten. A fiatal életet nem szabad tönkretenni egy halott emlékével, még akkor sem, ha az édesapádról van szó. Ne légy szomorú, és ne is gyászolj engem. Csak az okoz nekem megnyugvást, ha vidámnak tudlak. Sajnos gondjaid nagyobbak lesznek, mint eddig voltak. Ezen segíteni már nem tudok, de bízom benned, hogy le fogod küzdeni a nehézségeket, hiszen komoly, megfontolt kisleány vagy, aki nem riad vissza a nehézségektől. Légy boldog, kislányom! Házas életedben végy példát édesanyáról, és akkor nem lesz semmi baj. Férjedet jól válaszd meg. Ne vakítson el a szerelem, hanem józan megfontolás alapján döntsél. Vezéreljen utadon a jó Isten. Légy hasznos tagja a társadalomnak, és élj boldogan. Budapest, 1962. július 23. Édesapa.
A nagyikám egy nagyon kemény asszony volt, aki nem volt templomba járó valaki, de nagyon hitt az Istenben, és nagyon tisztességes életet élt, és nagyon reális ember volt. És ő nagyon sok mindent el tudott intézni, még így 70, nem tudom hány éves volt, akkor 73-4. Emlékezett arra, hogy volt egy valamilyen kisebb peres ügye a szüleimnek, és azt egy fiatal ügyvéd nagyon ügyesen csinálta, és meg is találta, és akkor rám nézett, és elvállalta az agyámságot. 50 évig volt apám helyett apám. Most tavaly nyáron halt meg, 93 évesen.
Nagyon megdöbbentő, amit elmondtál. Haragudtál-e édesapád gyilkosadra? Ma hogyan gondolsz az elítélőjére?
Lehet, hogy hihetetlen, amit mondok, de nem haragudtam. És ezt annak köszönhetem, hogy valóban Jézus is imádkozott azokért, akik őt keresztre feszítették. Én a szeretetet szívtam magamban ebben az otthonban. Később aztán, mikor bekerültem a Bokor közösségbe, ott Bulányi Gyurka bácsi is nagyon sokat beszélt az erőnem alkalmazásról, felhívta a figyelmünket az evangéliumnak erre a részére, és nem tudtam haragudni. Én ennek nagyon örülök, mert az egész életem olyan, hogy ha valakire véletlen dühös is vagyok, de haragudni nem tudok, haragot tartani nem tudok. Nagyon büszkén viseltem azt, hogy én kinek vagyok a lánya. Én egy igaz embernek, egy mártírnak voltam a lánya, vagy vagyok a lánya mai napig is, és én emelt fővel jártam, és ezért is többek között, amikor férhez mentem, nem vettem fel a férjem nevét, hanem én Debreceni Károlynak vagyok a lánya, Debreceni Zsuzsa. És én ezt így hordtam és hordom a mai napig. Olyan értelemben nem gyászoltam, mint mások szoktak gyászolni, hogy feketébe járnak, meg szomorkodnak, hiszen az édesapám búcsú levelébe is benn van, hogy ne szomorkodjak, legyek vidám, és ne keressem a sírját. És azt mondtam, hogy nekem megtették azt a szívességet, hogy nem is láttam, hogy édesapám beteg, vagy temetése van, koporsója, sírja van. Én nekem örökké él. És a mai napig sem haragszom azokra, akik ezt csinálták. Egy dolgot akkor megfogadtam 17 évesen, hogy politikával soha nem foglalkozom.
Megrendíti, ahogy elmondtad, mi történt édesapáddal. Akkor nem tudhattatod, hol nyugszik, és ez önmagában megnehezíti a gyász folyamát. Ma már tudhatod, hogy hol a sírja. Megismerted a kálváriáját, megismerve a peranyagot. Milyen hatással volt rád?
Megismertem a peranyagot, mert bementem a katonai főügyészségre. Értem az ügy semmisé nyilvánítását. Az egy emlékezetes nap volt az életemben. Nagyon kedvesek voltak, fiatalok voltak az irodán. Szinte a viselkedésük egy bocsánatkérés volt. És egy ilyen hosszú asztalhoz ültettek le, mert nekem két papírt kellett kitölteni, mert ugye az édesanyám ügyében is ugyanúgy kértem a semmisé nyilvánítást. Tehát ez hosszabb időt vett igénybe, és akkor ott letették mellém az íróasztalra a 5 dossziét, amin fölül az volt, hogy Debreceni Károly és társai. Aztán hát kitöltöttem a papírt, fölöltöztem, a kilincsre rátettem a kezem, és akkor fordultam vissza, és rámutattam a dossziékra, hogy de ugye ez földi halandónak betekinthetetlen. És erre azt mondták, hogy dehogy is, hát azért hoztuk ide, hogy belenézzen, ha akar. És akkor visszamentem, és elkezdtem nézni a dossziék tartalmát, azt se tudtam, hány óra van, azt se tudtam, meddig van fogadó idő. Hát nyilván, hogy nem lehetett 5 dossziét végignézni. Ugye volt egy külön dossziéje édesapámnak, egy édesanyámnak, egy a nagybátyámnak, egy a házkutatásban szerzett dolgoknak. Nagyon megrendítő volt az, amikor olyanokat láttam, hogy pirossal rá volt írva, hogy ez az irat, ez csak egy példányba készült, ez szigorúan bizalmas. Hát a legszörnyűbb az volt, amikor a jegyzőkönyv arról, hogy kivégezték az édesapámat, és nem tudom, 10 perc múlva orvos megállapította, hogy meghalt. Arra gondoltam, hogy ha egy történész kutató olvasná ezeket az iratokat, még azt is megrendíteni, nem hogy engem. Azt állapítottam meg, hogy ez egy a rendőri szervektől egy tisztességes felderítő munka volt. Már édesanyám azt mondta, hogy Szerintem mégiscsak túlzott volt az ítélet, és egy kirakat per volt. Édesapám mindezt azért tette, mert a bátyám egy labilis valaki volt, és neki tulajdonképpen kellett volna a itthoni szülői háttér, de hát ő 18 évesen kiszakadt. Ő féltette őt, és a Vörös Keresztet kereste meg, hogy segítsenek rajta, és valahogy így találta meg őt a CIA, és ipari kémkedésbe vitte őt. Akkor én már 4 gyerekes anyaként azt mondtam, hogy talán egy gyerekért nem volna szabad egy szülőnek ekkora áldozatot hozni, pláne, hogyha az nem csak őt érinti, hanem a feleségét, a másik gyerekét, a testvérét, annak a feleségét, annak a 2 gyerekét. Úgyhogy egy kicsit megrendültem. Arról a nagy piadesztáról egy kicsit lejjebb került édesapám. Nagyon szörnyű volt, amikor én onnan kijöttem. Forgott velem a világ, és pont Lajos aznap vidéken volt, és nem is jött haza, úgyhogy nagyon nehéz volt, hogy nem tudtam vele ezt megbeszélni. És aztán nagyon közel álló barátaimmal beszélgettem erről, és azt mondták, hogy higgyem el, hogy ez nem csak a bátyám miatt volt, hanem abban az időben mindenki, aki nem értett egyet a szovjet hatalommal, megszállással, azok mindenki, aki tudott, az megtette ellene, amit a meggyőződése diktált, tehát higgyem el, hogy ebbe hazafias meggyőződés is volt. Egyébként az ügyész szivált beszédben az volt, hogy egyszerűen nem is hitték el neki, hogy a fiáért tette, hanem ők is azt hitték, hogy ez kizárólag hazafias meggyőződésből volt, és azért kapott ilyen súlyos büntetést.
Sok embert érintő tragédiáról beszéltél. A harag akár a hitétől is elfordíthatja. A te hited hogy alakult? Elvesztetted? Vagy erőforrás tudott lenni a számodra?
Egyáltalán nem vesztettem el. Erőforrás volt. Akkor is, de főleg évtizedekkel utána is nagyon sokszor végig gondoltam, hogy édesapámnak ez a rettenetes nagy áldozata, meg hát végül is édesanyámnak is. Ezekből micsoda nagy ajándékok születtek. Együtt ült édesanyám a börtönben Véva nénivel, aki hát akkor még nem Bokornak hívták, de most már sokan ismerik így az egyházban, hogy Bokor közösség. Bulányi Gyurka bácsinak nagyon sok mindent gépelt, és ezért ő 10 évet kapott. Akkor töltötte ott Kalocsán az utolsó évét, és 63-ban ő kiszabadult, és megkeresett engem. Így megismertem az Éva nénit, aki lelki anyukám lett egészen haláláig. Kaptam Éva nénit, Gyurka bácsit, ja, hát a gyámapámról már beszéltem. Ő is nagyon tisztességes ember volt, aki állítom, hogy Budapest legjobb ügyvédje volt, és írt ügyvédi levelet édesanyámnak, ahol virágnyelven megfogalmazta, hogy ne féljen, hogy velem mi lesz, mert ő megfelelő szellembe fog engem nevelni. Valaki egyszer föltette nekem a szintén ehhez hasonló kérdést, hogy hogy maradt meg a hitem, és mondtam, hogy a barátok által. Thank you. Mint mondtam, én nagyon büszkén viseltem az édesapám mártírságát, és én nagyon sokáig nem is sirattam el. Ezt most elmondom, hogy sirattam őt el. Nagyon sok év után, amikor egy közösségi találkozón az egyik közösségi társam elmesélte, hogy a barátnője esküvőjén volt, aki ráborult az oltárra, mert az ő édesapja nem tudott részt venni, bár élt, de nem tudott részt venni, mert annyira megkínozták őt a kommunista börtönben, hogy nem tudott eljönni. És akkor döbbentem rá, hogy az én édesapám sose lesz ott az esküvőben, mert ő nincs. Én akkor sirattam előtt.
Szinte nem jut szóhoz az ember mindazok után, amiket elmondta. És most próbáljunk egy kicsit vidámabb dolgokról beszélni. Magnyugdíjasként, nagymamaként, hogy telnek a napjaid?
Boldog embernek érzem magam, mert megtaláltam az igazit, Lajost, akivel van 4 csodálatos fiunk. 33 és 39 év közöttiek, 2 házas. Egy úgy néz ki, hogy megtalálta az igazit, még egy várja az igazit. A legnagyobb fiamtól van unoka, és hát reménybeli nagymama vagyok, úgy reménykedem, hogy majd szaporodik az unokáknak a száma. Ennek ellenére sem túl könnyű az életem, mert 15 éve Lajost agyvérzés érte, és félbénán fekszik. Ápolom, és hát ugye az idő előre haladtával természetesen az én erőim is csökkennek, az ő szolgálata meg egyre nehezebbé válik, azért most már 81 éves elmúlt. De sokan azt hiszik, hogy ez milyen nagyon nehéz ez az állapot, és én mindig mondom, hogy én azért nem érzem nehéznek, mert én Lajostól csak köszönömet és simogatást és puszikat és mosolyt kapok, és béke van körülöttünk. Érzem azt, hogy ha kell, mindig segítenek a gyerekek. Hát ezen kívül, ami állandóan feltölt, hát egyrészt a közösség, az változatlanul megvan, és ami a legcsodálatosabb, az, hogy a Mátyás templom kórusába énekelek most már 16. éve. 50 évesen visszaadta nekem a Jóisten a zenei pályát, mert 50 évesen elkezdtem a kántorképzőt, elvégeztem. Ennek kapcsán kerültem hospitálni a Mátyás templom kórusába, de hát ezt nem lehet ott hagyni. Kántorizálni meg a családi körülmények miatt nem tudok, de így állandóan benne vagyok a egyházzenei életben.
Úgy hallottam, hogy van még egy különös dolog, amit teszel. Ez pedig a börtönlevelezés. Saját magad, vagy a mécses szolgálat keretén belül teszed? Egyáltalán miért foglalkozol vele?
Még ezzel is foglalkozom. Egyik kórustársam mesélt erről, akinek a felesége alapító tagja ennek a, vagy létrehozója ennek a börtön pasztorációs levelező szolgálatnak, a mécsesnek, és mivel én szerettem mindig is levelezni barátaimmal, barátnőimmel, hát gondoltam, hogy ez nekem való dolog, mert szeretek segíteni másokon, és akkor elkezdtem így a börtön pasztorációs levelezés keretében foglalkozni ilyenekkel. Nagyon jól megtalálom a hangot az elítéltekkel. Nagyon érdekes volt, mert eleinte csak ilyen idézőjelben kisbüntényesekkel, ilyen 3-4-5 évesekkel leveleztem, és úgy gondoltam magamba, hogy hát nem is tudom, mit írnék egy gyilkosnak például. És erre mit tesz Isten? Nem én választottam ki a levelet, mert eredetileg én választhatom ki, hogy kivel akarok levelezni, hanem személyesen nekem adták oda egy 27 éves elítéltnek a levelét. Most ővele levelezek, sőt, már látogattam kétszer. Tényleg nem egy könnyű dolog, főleg akkor, hogyha ez, akivel most levelezek, nagyon rosszul ír, alig tudom elolvasni. Ennek ellenére megtalálom a hangot hozzá, és tudok vele lelki kapcsolatot tartani és segíteni, mert ezektől a nagy büntényesektől ugye elfordul az egész család. Senki, egyszerűen senki nincs, akihez fordulhatnának, akár kéréssel, vagy csak egyáltalán, hogy kapcsolata legyen valakivel.
Nagyon szépen köszönöm. Ezt annál is inkább értékes a számomra, hisz én egy picit hasonlóképpen bent jártam a börtönökbe, hisz az egyik börtönbe közel 7 évig börtönlelkészként működtem. Köszönöm az ő nevükbe is azt a szolgálatot, amit most is teszel. És egyszerűen csak csodálom azt a nem mindennapi életutat, amit te bejártál. És azt, hogy az élet az nem megkeserített, de megkeményített. Nem kegyetlenni, hanem irgalmassá tett.
Édesanyád írta ezt a verset, címe Örök szerelmem. Ez arról szól, amikor elköszönt kedves férjétől. Kérem, hallgassák meg ezt a megrendítő búcsút.
Örök szerelmem, kaptam én már tőled mindenféle szépet, aranyat, ezüstöt, sok csecsebecséket, kelet ékességét, nyugat puha sejmét, őszinte szívednek tiszta szép szerelmét. Együtt jártunk csendben, egymás kezét fogtuk. Egy volt a lépésünk, egy a gondolatunk. Nem volt a világon boldogabb pár nálunk, boldog volt kis fészkünk, boldog a családunk. Nagy vihar, vadvihar elvitt tőled messze, csak a két szép szemed néz felém örökre. Drága két kezed már soha nem foghatom, hűséges ajkadat meg nem csókolhatom. Kaptam én már tőled mindenféle szépet, mégis azt becsülöm, mint legnagyobb értéket, azt a kicsi spárgát, amit akkor adtál, mikor a börtönben mellettem haladtál. Mert amikor láttad, hogy bakancsom nyitva, fáradt lábam súlyát, jaj, alig vonszolja, én felém nyújtottad bakancsot kötelét, én felém suttogtad szíved szeretetét. Bár a rideg őrök tőled elkergettek, szót alig válthattunk, bárhogy is figyeltek, egy röpke halk percre összefort az ajkunk. Ó, ez volt, jaj, ez volt végső búcsú csókunk.
Köszönöm a beszélgetést azon hallgatóink nevében is, akik hasonló rejtegetett, talán még ma is égető sebeket hordoznak, amelyeket igazságtalanul kellett elszenvedniük. Köszönöm, Zsuzsa, hogy elmondtad, nem az összeomlás az egyetlen lehetőség az életkrízisekben, hanem van segítség, amely hol a jó szándékú emberektől, hol az Úristentől érkezik. Napi imáddal zárjuk a találkozást. Hála neked, Uram, mindenkiért. Amen. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Magyarország Sorstársak című műsorát hallgatták. Két hét múlva a csütörtökön 21 óra 15 perckor jelentkezünk ismét. A következő műsorunkig a mai témánk az interneten keresztül meghallgatható a nap bármely szakában. Ha a műsorunkkal kapcsolatban saját élményét szeretné megosztani, szeretettel várjuk a következő címen. sorstarsak@mariaradio.hu. Köszönjük kedves vendégünk Debreceni Zsuzsa közreműködését, őszinte, meghökkentő vallomását.
Debreceni András, elhunyt Debreceni Károly unokája zongorázott.
Mára búcsúzik Kovács Ferenc,
Kovács Nitrell Mária
és Debreceni Zsuzsa.
Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!